Jó estét kívánok, Seres Gerta vagyok, köszöntöm az aréna hallgatóit, és köszöntöm a stúdióban Kornis Péter fotográfust, a nemzetművészét. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Én is köszönöm.
Szeptember végén folyamatos emlékezet címmel nyílt retrospektív kiállítása a Magyar Nemzeti Galériában, majd néhány héttel ezelőtt a Várfog Galériában hosszú táv címmel egy kisebb vagy egy más típusú tárlat. Miként kapcsolódik össze ez a két kiállítás?
Hát elsősorban a személyemen keresztül, a munkámon keresztül. Most a munka alatt azt értem, hogy itt, hát igen, a koromból következik, évtizedek állnak mögöttem. A Nemzeti Galéria az egy gondolatot visz végig, az 50 évet fog át. A Várfog viszont lehetőséget adott nekem arra, hogy megmutassam azokat a kezdeteket, amikor hát igazából kerestem a hangomat, amikor az első képeim, olyan képeimet készítettem, amik, hát amik már egy kicsit ambiciózusabbak voltak, hiszen az ember, amikor fiatal fotográfus, akkor nagy lendülettel indul neki, és különböző témákba próbálja megkeresni önmagát. Na most ezekből van egy ízelítő, de van egy sokkal kiérleltebb munka is a Várfogban, és pedig az indiánok. Észak-Amerika indiánokról készítettem egy könyvet, kétszer voltam kint a rezervátumokon, 76-ban, 77-ben, és ez a sorozat már megelőlegezte azt a kicsit keményebb hangvételű dokumentarista fotográfikus alapállást, amit aztán nagyon tudtam hasznosítani később a Vendégmunkás című munkában, ahol egy ingázó életét követtem, hát az 10 évig tartott, az már látható a galériában.
Bartis Attila mondta a galériában a megnyitón, hogy a fotográfia valódi csodája akkor következik be, amikor a legszemélyesebb emlékemmé tesz valamit, amit sose láttam. Ez mondjuk a befogadói attitűd, de a fotó számára is elengedhetetlen a személyesség.
Nekem igen. Én azt hiszem, ez egy alkati dolog, és nem szeretnék általánosítani. Egyrészt a fotográfia nagyon gazdag, tehát sokféle ág van, sokféle törekvés van, és ezeken belül is nagyon sokféle egyéniség műveli. Hogy ez mennyire így van, amikor ezt az előbb említett Vendégmunkás című sorozatot elkezdtem 1979-ben, akkor álltam le a korábbi munkámmal, amely egy hagyományos paraszti világról, arról a kultúráról, arról a közösségről, arról az életformáról készült, és két könyvet megjelentettem, és úgy éreztem, hogy nem tudok többet mondani. De tovább akartam menni, és hát nem azokkal foglalkoztam, akik ott maradtak falun a TSZ-ben, vagy az állami gazdaságban, hanem azok izgattak, akik egy ilyen kettős életet éltek, ahol a család otthon maradt, ők viszont fölültek a vonatra, elmentek a városba, ott dolgoztak, jelen esetben Budapestre, ott is aludtak a munkásszálláson egy hétig, majd hazatértek. Úgy éreztem, hogy ez nagyon fontos továbbvezető út, és társadalmi jelenségként különösen fontosnak tartottam, hiszen több mint 1/4 millió embert érintett ez az életforma akkor.
Fogunk részletesen beszélni ugye erről az 5 tematikus egységről majd, ami fent a várban van, és ott nyilván erről a Vendégmunkás sorozatról is, de egy picit még az érdekelne, hogy mindig az ember először egy témát vagy mondani valót keres, vagy a képek egy idő után maguktól rendeződnek szinte valamilyen rendszerben?
Nem. Ez megint alkati. Én azt hiszem, hogy az ember elindul egy irányba, amiről tudja, hogy mi az az út, és hova vezethet, mit akar csinálni. Ami pedig visszatérve a személyességet illeti, ez a Vendégmunkás történetet, mikor elkezdtem, úgy éreztem, hogy ez most más, mint amit korábban csináltam, és ezért egy más hangvételt is kell használom. Egy ilyen távolságtartóbb alapállásba helyezkedtem el, úgy éreztem, kicsit hűvösebb kell legyek, objektívebb, nektűnőbb, és ez így év után kiderült, hogy nekem
Mert hogy a képeken nem ez látszik, most azért is fogok itt zavarni.
Ez nem is ment, elég furcsán hangzik, de hát egy év után rájöttem, hogy amit addig csináltam, hát egy csőd. Tehát nem lehet az embernek szembe menni azzal, hogy ő milyen alkat. Én egy érzelmesebb alkat vagyok, én nagyon építek a személyes kapcsolatokra, nekem nagyon fontos az a viszony, ami a fotografált emberek is köztem van. Ha az a viszony, az a kapcsolat nem elég erős, nem mozgok benne otthonosan, akkor nem tudok biztonságosan fényképezni. Mint ahogy úgy érzem, hogy akit fényképezek, ő se tud felszabadulni, ha nem érzi részemről azt a törekvést, hogy megteremtsek egy hang, egy olyan atmoszférát, amiben ő önmaga lehet. És azt hiszem, hogy ennek az alapja az, hogy hát egy tiszteletet kell érezzen. De az nagyon fontos. És abban a percben, ha ez a kapcsolat ilyenné válik, akkor az ember felszabadultan fotografálhat.
De ez a személyesség, ez felbontja a dokumentarista kereteket, nem?
Én nem tudok ilyen kategóriába gondolkodni, hogy dokument, hogy mit, nem is igazából, hogy mit is jelent ez a dokumentarista. Én annak nevezem magam, ez igaz, tehát ez nem, ez pontos. Ez nem pontos, mert nem tudom, azért nem pontos, mert nem tudom a határait. Nemrég valaki azt mondta, hogy hát ez, amit én most az elmúlt évtizedben csináltam, ez konceptuális dokumentarizmus, hát én nem tudom, szerintem ilyen nincs, de nem baj. De a lényeg az, hogy én azt hiszem, a lényeg az, hogy mit csinálok. Na most, hogy azt hova sorolják be kritikusok, esztéták, művészettörténészek, az tényleg nem az én dolgom. Nekem az a dolgom, hogy elmondjam, amit én gondolok. Nagyon fontos, hogy átjöjjön mindaz, ami bennem van, és átjöjjön az a szög. Honnan látom, nem fotográfiai szöget értek, hanem az a emberi nézőpont. Magyarán szólva a véleményem.
Még József írta most az Élet és Irodalomban, a kritikájában, amit a galériás kiállításról írt, hogy a megfigyelés pontosan végig gondolt és kijelölt köre. De akkor ezek szerint ez szinte magától alakul így ki, amikor egy személyes kapcsolat kialakul a kép alanyával vagy alanyaival.
Ez nyilván kell egyrészt a személyes kapcsolat, de hát nyilván akkor ezek a személyes kapcsolatok már egy olyan körbe kerülnek bele, amely körül lett határolva. Tehát, hogy miről akarok beszélni? Mi érdekel engem? Mi az, ami izgat? Hogy mondjak egy, hogy érthetőbb legyen. Tavaly, ugye itt egy 50 éves munkáról van szó, olyan, mint egy történet. Egy olyan, mint egy történet, ahol minden mondat a következőt kell, tovább görgesse, elindítsa, és a történetnek mindig pörögnie kell, mert különben a sztori leáll és unalmas lesz. Magyarul nem lehet ismételni. Nyilvánvaló, hogy amikor tavaly elmentem Erdélybe, akkor már engem nem az érdekelt, hogy a hagyomány éppen érintetlen formájában megtalálható, mert nem is található meg. Ez a 60-as, 70-es éveknek volt a témája. Itt arról szólt nekem, hogy ha van hagyomány, akkor hogy néz ki a jelenben, illetve hova jutottak ezek az emberek. És amikor elmentem az egyik vidékre, ahova nagyon szerettem járni, Máramarosba, akkor azt éreztem, hogy én itt nem tudok olyat találni, ami tovább görgetné a történetet. Tehát már eleve lépnem kellett, csak akkor átmentem a hegyek túloldalára, Avasba, ahol fantasztikus házak épültek az elmúlt két évtizedben, a vendégmunkások hozták haza a pénzt, és fektették gyönyörű házakba. Kétszer voltam tavaly össze, illetve nyáron, hát elájultam, pedig láttam már egy-két csodát, és ez kapcsolódott a korábbi vendégmunkás történetemhez, a múlthoz, a hagyományhoz pedig annyiban, hogy amikor nyáron hazajöttek, ezért mentem kétszer, akkor tartották a lakodalmakat. És a lakodalmukra bizony népviseletbe öltöztek nagyon sokan. Egy olyan asszony szerepel a kiállításon, aki 15 éve dolgozik Angliában. És csak nyaranta jár haza, de most nyáron, tavaly nyáron is, mikor itthon volt, természetes volt, hogy a lakodalomra beöltözött. Ott áll a szobája közepén, egy hatalmas, csodálatos, üvegablakos nappali, és mögötte ott van a gyönyörű, bőrbevonatos kanapésor, és azok tetején tigrisek, oroszlánok, ilyen plüss állatkák.
Igen, hát ahogy a modernitás és a hagyomány találkozik, de ezek már beállított, vagy ilyen megrendezett fotográfiák?
Ez igen, ez abszolút az volt. Ez az volt, és már a 90-es évek végén elkezdtem ilyen beállított képeket készíteni, mert úgy éreztem, hogy amiről én beszélni akarok, ami nekem fontos, az nem jön össze spontán magától egy elkapott pillanatban. Nem állnak össze az elemek. Tehát itt, amit elmondtam, hogy ugye, hogy Angliába dolgozik, hazajár, csodálatos palotája van, ott vannak az oroszlánok, tigrisek, és ők beöltözik népviseletbe. Na most ez így, ez olyan nincs, hogy én ott csak szaladgálok, és spontán elkapom ezt a pillanatot. ez már 90-es évek végén nekem nagyon világossá vált, hogy ezeket meg kell rendezzem. Na most ez azért nincs olyan messze a fotográfia lényegétől. Hát így indult 170-80 évvel ezelőtt a fotográfia, hogy a stúdióba odaállították azt, akit fényképezni akart, akik megörökíteni akartak. Ez nagyon lényeges szó. És ott volt körülötte a stúdióból az, ami szükséges volt, mondjuk egy posztamens, amire támaszkodott, vagy egy szék, amit megfogott, és attól még a kép igaz lehetett.
Ezek a képek, ezek mindig történetet mesélnek?
Hát én remélem. Történetet azért abban az érte, hát nem egy olyan mesét, aminek van eleje és vége, de valamit kell mondjanak. Akkor inkább azt mondanám, nem történetet, de hogy sok információt hordozzanak, az nekem nagyon fontos. Szóval inkább így mondanám. Nyilván ez adódik az én fotóriporteri múltamból, és abból, hogy hát azért nekem az információ az nagyon fontos volt mindig. Tehát az, hogy átadni sok mindent, amit én tudok, tapasztalok, látok, érzek, azt képes sűríteni. Ilyen értelemben aztán válhat történetté is a dolog.
A Magyar Nemzeti Galéria tárlata ugye több egységből áll, és tulajdonképpen ezek az egységek már a korábbi albumok, illetve fontos sorozatok mentén szerveződnek. Az első rész az a 60-as, 70-es években készült hagyományos paraszti világot ábrázoló fotográfiákból áll. Ugye ezt már ön is érintette, tulajdonképpen ez a széki táncházak, mindennapok. De ön, aki Kolozsváron született, amikor Novák Ferenc visszavitte oda, akkor mennyire jelentett az újdonságot, vagy nem tetszett ismerősnek az a világ, ami onnan Kolozsvártól 60-70 kilométerre volt?
Ez nem újdonság volt, ez nekem egy földrengés volt, tehát egy felfedezés volt. Én nem tudtam, hogy ez létezik. Tehát tényleg 64 kilométerre születtem, gyerekeskedtem, jártam iskolába onnan, de ez város volt. Tehát én erről semmit nem tudtam. Amit erről a világról tudtam, az ennek a kultúrája volt, de azt is Novák Ferenc meg az együtteseknek köszönhettem, ahol én fényképeztem. A dalaikat, a táncaikat, a viseletüket, ezt az atmoszférát, amit én színpadon megismertem. De hát amikor én először 1967 őszén a Novák Tatának köszönhetően beléptem egy széki táncházba, hát én majdnem anyatestem. Hát nem tudtunk erről Pesten semmit. Tehát említettem az előbb, hogy én fotóriporterként dolgoztam, és hát még kicsit most is annak tartom magam, de ebbe benne foglaltatik, hogy én az információ. Hát az volt az első, te jó Isten, ezt meg kell mutatni. Ugye hát otthon, hát ha én így elájulok, hát otthon erről fogalmuk nincs. Ez volt az első gondolat, a második az, hogy ezt meg kell örökíteni, mert ez el fog tűnni. Hát mintha erre találták volna föl a fényképezőgépet.
Egy ilyen közegben mennyire tudják fesztelenül fogadni azt, hogy bejön oda egy fotográfus és fényképez? Mert a képeken egyáltalán nem tűnik úgy, mintha lenne ott egy külső megfigyelő, vagy valami zavaró, vagy oda nem illő dolog.
Ez azt hiszem minden esetben két tényezőn múlik. Az első a fotográfus személyén. Nem tudom, ki volt a fotográfia történetében, aki azt mondta, hogy hát úgy kell viselkedni a fotósnak, mint a légynek a falon. Nem tudom, ki mondta. Tehát észrevétlenül. De ennek az észrevétlenségnek az egyik része az, hogy egy ilyen alkat kell, aki hát nem dorombolottan az események közepén, hanem szerényen van, hogy kicsit meghúzódva próbál részévé lenni annak, ami ott történik. A másik, ami szerintem nagyon fontos, az talán ugyanilyen fontos, az idő. Tehát itt időt kell ennek szentelni, hogy megszokják az embert. És abban az idő, és az idő ad lehetőséget arra, hogy elfogadják. És hát azt az alka, azt a személyiséget, aki aztán ott lesz egy géppel. A viselkedés az nagyon fontos, én azt hiszem. És hogyha az embert elfogadják, akkor egy idő után természetessé válik az, hát neki az a dolga, hogy fényképezzen. Ezt, az ingázók között is ez történt. Én nem úgy kezdek soha, és sehogy se itt, se amott, hogy fényképezőgéppel berontok és dirdúr, hanem inkább az ember elmegy, beszélget, ismerkedik. Amikor az ingázó munkásokat fényképeztem, elmentem munkásszállásra, heteken keresztül csak ott beszélgettem, vetítettem képeimet például. Hogy ez az én foglalkozásom, hogy hát ilyen fényképeket csinálok, meg a Nők lapjánál vagyok, és aztán egy idő után természetes, jó, hát hogy nekik a kezükbe ott az ásó, nekem a fényképezőgép.
Azt mondta, amikor először küldték ki táncot fotózni, talán a balettintézetben, hogy de hiszen én nem értek a tánchoz. Hogy kell ehhez érteni, kell tudni azt a formanyelvet, amit meg akarok örökíteni.
Szerintem kell. Tehát amikor először kiküldtek, az tényleg csak egy ilyen egy óriási véletlen, meg egy óriási szerencse, amit annak köszönhetem, hogy öt kollégáim megbetegedtek, és nem volt senki kéznél. És a főnököm, én még segédmunkás voltam akkor a fényképész szövetkezetnél.
Ugye a jogi pályáról eltanácsolták hát 56
igen.
után.
És, igen, és hát így
valamit kezdeni ki. Kellett.
Pontosan. És hát miután hétvégeken a képesportnak külsőztem, a főnököm előrángatott, és azt mondta, hogy fiam, szaladj már ki az operába, csináld meg a balettintézet vizsgaelőadását, mire mondtam, hogy hát Béla bátyám, én azt sem tudom, mi az a balett, mire azt mondta, ugyan fiam, azt mondta, te sportot csinálsz, ott is ugrálnak, itt is ugrálnak, eredj, csináld meg. Na, a dolog ez így viccesen hangzik, de hát végül mondom se kell, első nap semmit nem tudtam csinálni, mert lenyűgözve ültem ott az operaház nézőterén, hát csodáltam mindent, majd visszamentem a főnökhöz, és mondtam, hogy hát ez most nem az, most még csak ilyen próba volt, majd holnap vissza kell mennem. Mondta, hát akkor menjél fiam vissza. És másnap visszamentem, és az opera, illetve a balettintézet igazgató volt Lőrinc György, és odaálltam elé, és mondtam, hogy hát kérem szépen, engem küldtek ki a fényszöfhöz, de én még ilyet nem csináltam, nem értek, de kérem, nekem ez nagyon fontos, és kérem segítsen. Na most ehhez hozzájön az, hogy akkoriban még nem csak táncot, színházat is úgy fényképeztek, tehát prózát úgy fényképeztek, hogy a felvonás végén azt mondták, fotó, fölmentek a fotósok a színpadra, állványon volt a gép, a segédek bevilágították plusz lámpákkal a jelenetet, ahol ott ül a színész és a színésznő az asztalnál, és a rendező azt mondta, hogy most akkor azt mondd, amikor elkéred a kulcsot, és akkor add ide a kulcsot, és akkor ezt háromszor elmondták, azt mi lekattint, vagy azt, hát én akkor még csak a lámpát tartottam, tehát nem én kattintottam, a fényképész lekattintotta, és így készültek a színházi képek a 60-as évek legelej, 50-es évek végén. Tehát nem olyan, nem úgy, nem hogy...
spontán, vagy a nézőtérről.
Nem, hogy ülünk a sötétben, és teleobjektívvel, érzékeny filmmel, és motorral, ugye megy a, hát aki most elmegy egy ilyen fotós próbára, akkor hallja, hogy ugye hát lenyomják a gombot, és motorral több-több-több kockát készítenek. Szóval, tehát ezért kaphattam meg azt a segítséget, ugye a Lőrinc Györgytől, hogy hát én is ott állhattam a géppel, és megcsinálhattam.
De ez még a balettintézet, az még nem a bihari. Tehát nem. Hogy találtak egymásra Novák Ferencet?
Hát de ennek, ez innen indult, itt aztán valahogy úgy megszerettek, és következő ősztől fényképeztem a balettintézetet, majd a következő vagy végzős évfolyamot Ekkimre elvitt Pécsre. És abból született az a, hát annak a kornak az egyik legizgalmasabb, nem tánc, nem csak tánc, hanem színházi törekvése a pécsi balett. Ez egy hallatlan, modern, izgalmas, kísérletező, újszerű dolog volt, és én nekem abban a szerencsében részesültem, hogy én azzal az évfolyammal, akiket az Imre vitt, nagyon jóba voltam, tehát mentem velük Pécsre. És ezeket a képeket a muzsika című lap hozta címlapon belül, és ezt látta Novák Ferenc, aki a HVDS, így mondták, a HVDS az a helyipari és városgazdálkodási dolgozók szakszervezete, bihari együttese, meg volt a vezetője. És a Novák Tata, ugye akkor még nem volt Tata, csak Novák Ferenc felhívta a szerkesztőséget, kérdezte, hogy ki ez az ember. Mondták, fényszöv, Novák Ferenc besétált, András 538, fényszöv, mondta, hogy Kornis Pétert keresi, mondták, hogy hát most éppen ilyen tartalékos katona időt szolgálatot tölt, úgy már 2 hónapon leszerel, miért keresi? Mondta, hát van egy együttesen, vihari, szeretném, a fényképezne. Mire mondták, hát a Kornis az még segédmunkás, adunk mi magának egy igazi fényképész. Mire a Tata, hogy megcsóválta a fejt, azt mondta, én inkább megvárom. Na hát ezzel el is dőlt az életem. Ugye megvárt, jött a bihari együttes, azt nagyon-nagyon szerettem, és hát onnan indulva, hát hosszú-hosszú évtizedeken keresztül szinte minden együttest fényképeztem, és hát a vihar együttesből vezetett az út Novák Tatával Székre, ahonnan elindult ez a Nemzeti Galériában látható kiállítás.
Ott hogyan találta meg a témákat? Mert olyan, mint először a közösségi összejövetelek, közösségi terekből kerülnének át a személyes terekbe, majd a hétköznapi momentumokba. Tehát míg az elején inkább ilyen ünnepi, ilyen összejövetelek vannak, utána már a krumpliszedéstől kezdve minden egyes a hétköznapi élet apró momentuma is szerepet kap.
Ez pontosan így volt, csak nem ilyen rövid idő alatt, ahogy erről mi szót ejtünk. Ez évek alatt, ahogy az ember érett, ahogy a tapasztalatai gazdagodtak. Valóban ez volt a folyamat, és ennek a folyamatnak az a magyarázata, hogy egy fotográfus az lubickol a látványban. Ugye hát miből élünk? Látványból. És ennek a hagyományos világnak a szokásai, a hagyományai, az ünnepei olyan látványosak voltak. Egyrészt ugye, mint említettem, nem hittük, hogy ez még létezik. De amikor hazahoztam az első képeimet, azt kérdezte, vállom veregett, a táncházról van szó nevezetesen, ahol azt mondták, hogy ezek nagyon szépek, ezek az Állami Népi Együttesről készült képek, és akkor mondtam, ez nem az Állami Népi Együttes, hát melyik együttes, mondom, ez nem egy népi együttes, hát ezek így élnek, és azt megkérdezték, és akkor a kedvedért beöltöztek, mondom, nem öltöztek, hát ezek így élnek, a gyerekek, az öregek. Végül az a képem döntött el, amit elővettem a fiókból, ami nem volt ott ebben a sorozatban, ahol én pályáztam, és ahol a zsűri ezzel fogadta a képeket. Elővettem egy olyan képet, amin iskolás gyerekek fociznak. És van egy olyan 8-10 gyerek a képen, kis labda körül futnak, az egyik mezitláb, másik csizmába, harmadik tornacipőbe. De mindegyiken van egy kis lajbi, sőt, mindegyiknek a fején van egy szalmakalap. Na most ez a szalmakalap győzött. Szóval ez, tudnék, az már van abszurd volt, hogy szalmakalapba fociznak, hogy az már biztos igaz is. Az igaz is volt.
Az egyértelmű volt 1974-ben, hogy ezt meg lehet mutatni? Tehát, hogy ki lehet rakni ezeket a képeket akkor, amikor itt erről tényleg nem lehetett semmit tudni, és azért gondosan ügyeltek is arra, hogy ne lehessen.
Egyet, azt nem lehetett kiírni, hogy Erdély. Egyébként nem csak erdélyi képek voltak, magyarországi képek, a 74-es első kiáltáson a Műcsarnokban nem csak erdélyi képek voltak, de a döntő többsége erdélyi kép volt. Én nem voltam egy ismert fotográfus. Ez volt életem első kiáltása 74-ben, hihetetlen tömeg látogatta, hát egy pillanat alatt elterjedt, hogy hát itt Erdély látható a falakon, hogy ott, hát egyrészt ugye van egy magyar kisebbség, egy olyan magyar kultúra, olyan közösség, amiről itt csend van. Hát nem, hogy csend van, ez tabu volt. Ezt nem írhattuk ki, hogy Erdély. De a kiállítást nem csukták be, bár hallottam utólag, hogy hát álmatlan éjszakái voltak előtte a műcsarnok igazgatójának, de hát végül nem lett belőle semmi. Tényleg nem volt botrány, viszont hallatlan érdeklődés fogadta, és ennek az érdeklődésnek nem én voltam az oka, hanem az, amit láthattak a falon, Erdélyt.
Most hírek következnek, utána folytatjuk a beszélgetést Kornis Péter fotográfussal.